Úgyhogy azt láthatjuk, hogy amikor az ember elkövet egy bűnt, akkor a közvetlen hatása ennek a bűnnek az az, a legközvetlenebb hatás az az, hogy a lelke megsérül, ahogy a Péter mondta. Nem láttam a Péter, de hallottam. Péter azt mondta, hogy a lelke megsérül. Hol lehet mérni azt, hogy a lelke megsérül? Éppen ezekben a dolgokban, abban, hogy már nem annyira érzékeny a dolgok iránt. Bemegy a közértbe, és először nehéz volt lopni, következő alkalom már könnyebb lopni. Először nehéz hazudni, utána könnyebb hazudni, utána még könnyebb, utána már teljesen része az életének a részévé válik, nem is veszi észre, hogy bármi rossz lenne. Nem is figyel föl ezekre a hibákra, vagy vétkekre, vagy bűnökre, mert annyira érzéketlenné teszi a lelkét. Ez olyan, mint a, esetleg lehet ezt a hasonlatot adni, de nem teljesen jó, mint mondjuk ezt a múltkor már mondtam például a zongorázásnál, hogy vannak olyan műveletek, amelyekhez nagyon finom kézügyesség kell. Ha az ember durva dolgokra használja a kezét, mondjuk kőműves, akkor nagyon nehezen tud egyszerre kőműves is lenni, és zongorista is. Mert a keze eldurvul. Egyszerűen az a kőműves munka olyan durvává teszi a kezeit. Hasonló módon, ha mondjuk valaki a zene hallgatása nem annyira jó példa, mert ott mondjuk azt a példát lehetne használni, hogy valakinek, ha valaki sok ágyú mellett van, vagy utána ezek a katonák, akik ilyen ágyuknál szolgálnak, vagy tankoknál, egy idő után a hallásuk eltompul, már nem olyan kifinomult a hallásuk. Ami azt jelenti, hogy a legsúlyosabb része a bűnnek az nem az, hogy nem is az, hogy valaki, nem csak az, hogy valaki más ellen tettél rosszat, hogy a világ sorsának, vagy a világ rendeltetésének nem megfelelően viselkedtél, hanem a saját magad szempontjából is mérhetővé válik, hogy megnézd azt, hogy mennyire eldurvultam. Eldurvultam, azt mondja, nem vagyok már olyan érzékeny különböző dolgok, nem vagyok olyan érzékeny más emberek iránt, nem vagyok érzékeny, annyira érzékeny spirituális dolgok iránt, mert minél inkább, amivel foglalkozom, az egyre inkább lehúz engem, ez különben ugyanígy igaz a másik irányba is. Ha valaki valami jót tesz, egy micvát tesz, egy jó cselekedetet tesz, akkor ennek a közvetlen hatása az, hogy a jó cselekedet megemeli, és könnyebb, következő alkalommal könnyebb lesz azt a jót megtenni. Először nehéz a zsebembe nyúlni, és adni valakinek egy kis adományt, utána már könnyebb lesz, még könnyebb lesz, még könnyebb lesz. Miért? Mert ez finomítja, egyre érzékenyebb és tisztábbá csiszolja a lelkemet, és a sérüléseket javítja. Most, mi történik, ha az ember meghal? Elég sok sérülés van a lelkén. Akkor miért nem mondjuk azt, miért nem mondhatja azt Isten, hogy tudod mit, elengedjük neked ezt az összes vétket, az összes bűnt. És gyere egyből, egyesülj, és minden, és tökéletes lesz minden. Szóval azzal a kifejezéssel élve, akkor gyere egyből, előtte nyitva állnak az édenkert kapui, beengedünk, és minden el van neked nézve. A probléma ott van, hogyha az ember nem javítja ki ezeket a hibákat, ezeket a sérüléseket, akkor hiába engedik be, olyan lesz, mint az, aki süket, és beültetik a koncertre. Beültetik a filharmonikusok koncertjére. Akkor hiába az egy gyönyörű koncert, egy gyönyörű zene, ami ott van, ő nem fogja tudni értékelni, sőt, talán még szenvedni is fog tőle. Hogy látsz, hogy itt milyen gyönyörű zene folyik, és éppen én nem értem. De miért van ez? Ezek miatt a sérülések miatt. És ezeket a sérüléseket ki kell javítani. A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy hogyan lehet kijavítani egy sérülést. Azt mondjuk, hogy van egy olyan alapelv a zsidóságban, hogy minden büntetés, mert végül is nem csak a halál utáni büntetések, hanem az életben, az életünk során esetleg minket érő úgynevezett büntetések is egy ilyen javítási folyamatnak a részei. Nem egy ilyen bosszú Isten részéről, vagy ilyesmi, hanem egy javítási folyamat. Miről szól minden büntetés, vagy milyen módon történik minden büntetés, minden ilyen javítási folyamat, erre azt mondja a zsidóság, hogy mida, neged mida. Mindig abban a formában kapja az ember a büntetését, amilyen formában elkövette azt a bűnt. Mindig hasonló, egymással szemben álló dolgokat fog vele történni, mert csak így lehet kijavítani, csak így tudja kijavítani a dolgokat. Van egy nagyon szép gondolat, ugye most nemrég a heti szakaszokban, a heti Tóra szakaszokban, a Szidrákban, ugye nemrég volt az egyiptomi kivonulás története. Az egyiptomi kivonulás történetében a Kabbala, a Hasid filozófia elmagyarázza, hogy a különböző fázisok a kivonulás történetében azok is Egyiptom büntetése voltak, más szóval Egyiptom hibáinak, bűneinek kijavítási folyamata. És ugye mik voltak a fázisok, a különböző fázisok a kivonulásban? Mi volt az első dolog, ami történt mindenek előtt? Az a 10 csapás. És mit láthatunk a 10 csapásnál? A 10 csapásnál azt mondja, mi volt az első 2 a 10 csapásból? Ki emlékszik? Vér és békák. Mi azt jelenti, mi történt? Mi az, hogy vér? Hogy a Nílus vize vérré vált. Ez volt az első csapás. Mi volt a második csapás? Hogy a békák mindent elleptek. Erre azt mondja a Kabbala, mit figyelhetünk meg? A Nílus vize vérré vált, ott egy olyan folyamat játszódik le, hogy valami, ami hideg, azt valami forró dolog váltja föl. Ugye a víz az jelképezi a hideget, a vér pedig az élet, a forró, a lelkesedés, a hitlávút, ahogy héberül mondja. A második csapásnál pedig pont fordítva. Azt mondja a Talmud, hogy a békák, nem a Talmud, a Tóra maga mondja, a békák mindent ellepnek, még a tanurecha, még a sütőidbe is be fognak ugrani a béke, beugranak a békák. Az egyiptomiak sütőibe. Ez miért ennyire lényeges, ezt leírja a Biblia a Tóra? Azért, mert ez meg a pont a fordított folyamat volt, hogy valami felhevültet a egyiptomi sütőt, jöttek a békák, amik ilyen nedves, ilyen rideg valamik, és lehűtik. Mi azt jelenti, hogy megfigyelhetjük, hogy az egyiptomi hidegségre forróság volt a válasz, és az egyiptomi forróságra pedig hidegség. Erre azt mondja a Kabbala, hogy minden bűnnek a motiváló erője ez a 2 erő. Ebből a 2-ből valamelyik. Vagy a felhevültség, amit az embert bűnre viszi, hogy ezt meg kell csinálni, és megy, rohan a bűn után, megy a bűn után egy ilyen felhevültség, és nem képes magát lenyugtatni, leállítani. Egész addig, amíg elköltem, hogy elköltem, csak akkor az egész felhevültség hirtelen leesik. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség pont fordítva, az ilyen ridegség. Az ilyen túlzott visszafogottság, ridegség, lustasság, stb. Akkor ezt a 2 dolgot hogyan kell kijavítani? Arra a felhevültségre, ami bűnhöz vezet, arra a lehűtés a válasz, és arra a ridegségre, ami a bűnhöz vezet, arra pedig a felhevültség a válasz. Ami azt jelenti, hogy mindig ugyanúgy, mint egy orvosságnál, a megfelelő orvosságot kell adni a megfelelő betegségre, ugyanúgy, amikor a lelkünk sérül, a megfelelő büntetését, vagy a megfelelő javítási folyamaton kell, hogy keresztül menjen ahhoz, hogy képes legyen túltenni magát azon, amit megtett. És akkor miről beszélt, mit mondtunk? Ha megnézitek, akkor ugye azt mondtuk, hogy nem csak bűnökért kell, hogy egy ilyen javítási folyamaton keresztül menjen az ember, hanem még olyan apróságokért is, mint például, hogy kóser ételt eszik, de állatiasan eszi. Nem úgy eszi, hogy azzal a gondolattal, ilyen tudatos életvitellel, hogy én most azért eszek, hogy jó, finom az étel, de nem állatiasan eszem, hanem azért eszem, mert ebből erőt merítsek, és jó dolgokat csináljak, Tórát tanuljak, stb. Hanem állatiasan átadja magát az ételnek. Ez olyan dolog, ami gyakorlatilag mindannyi, nincs olyan ember a világon, aki legalább az életben egy párszor ezt ebben a hibában ne esne bele, pláne nagyon éhesek vagyunk. Ugye? De még ezért a dologért is, ez is egy olyan sérülést ejt a lelkünkön, amiért utána valamilyen folyamaton keresztül kell mennünk. Hogy hívják ezt a folyamatot? A Kabbala azt mondja, ez a hibuta kéver. Ez a még a sírban történő a testnek az elbomlása, ez az a fájdalom vagy folyamat, ami aztán ezt ki tudja javítani. Miért? Mert amikor nagy felhevültséggel állatiasan ettünk valamit, akkor átadtuk magunkat a testünknek. A testünk elbomlása, ennek porrá változása, ennek a hibának a javítása. A második dolog pedig, amire múltkor volt szó, ha valaki fölösleges fecsegéssel tölti az idejét, Tudom, hogy ez számotokra ismeretlen fogalom, de előfordul az ilyen. Én már találkoztam ilyesmivel. Most, ha valaki fölösleges fecsegéssel tölti az idejét, megint csak egy olyan dolog, ami gyakorlatilag kevés ember van a világon, aki ebben ne esne bele, de mégis, még ezért ezen is egy javítási folyamaton kell keresztül mennie. Még akkor is, hogyha ez a fölösleges beszélgetés nem volt bűn, szóval nem mondott semmi olyasmit, ami bűn lenne, mondjuk rosszat valaki másról, csak beszélgetett. És még azt sem lehet róla mondani, hogy a Tóra tanulását szakította volna meg, mert olyan emberről van szó, aki nem tud Tórát tanulni. Mert nincs az a szellemi szinten. Mert nincs a lehetősége rá. De még így is, milyen fölösleges beszéd volt, ezért ez nyomot hagyott a lelken, és javítani kell. Mit mondtunk, hogyan javítják ezt ki? Erre volt az a paritja büntetés, amikor paritjáznak az angyalok a lelkével, és ezt is elmagyaráztuk, és azt mondtuk, ez egy kicsit olyan, mint egy pszichoanalízis, ez a paritjázás, hogy a szellemi létből visszahozni a fizikaiba, oda-vissza, oda-vissza, és ezzel megtapasztalja, hogy milyen dolgokat mulasztott el ezzel a fölösleges beszélgetéssel, fölösleges csevegéssel, és ezzel javítunk. Most a következőben, a mai alkalommal, most már befejezzük ezt a fejezetet, a mai alkalommal még két példát fog mondani, amire valamilyen túlvilági javítás szükséges, és ez a két dolog, ugyan mind a kettő a Tóra tanulásnak az elmulasztásával kapcsolatos, csak kétféle módon. Na nézzük akkor, pontosabban három. Jó, nézzük akkor, ott tartunk a papíron, hogy ezzel ellentétes a tiltott beszéd. Megvan? Valahol a második oldal elején lehet szerintem. Vagy az első oldal végén. Jó? Valakinek van kedve olvasni? Valakinek van kedve olvasni? Köszönöm. Csak várj egy kicsit, a mikrofont tedd közelebb magadhoz.
Ezzel ellentétes a tiltott beszéd, mint például a gúnyolódás, kibeszélés, stb., mely a három legsilányabb kép a terméket. Itt már nem használ önmagában a paritjaszitek a büntetés, hogy az ember a lelkét a tisztátalanságtól megtisztítsa, hanem a lélek a purgatóriumba kerül.
Ugye, akkor... Jó, egy pillanat rájunk meg. Akkor így miről van szó? Ezt hívják Loson Harának, a tiltott beszédnek, amikor arról van szó, hogy valakiről csúnyát mondasz. Nem egyszerűen fecsegsz, ilyen teljesen ártatlan fecsegés, hanem valakiről elmesélsz egy jó kis zaftos történetet, ami ugyancsak nem egy ritka dolog sajnos, hogy beszélünk valaki másról. És tudjuk, hogy ez egy nagyon súlyos bűn, és ezért ez már egy bűn. Amiről az előbb beszéltünk, vagy az, hogy állatiasan ettél egy kóser ételt, vagy az, hogy csak fölöslegesen beszéltél, de nem volt benne semmi rossz indulat. Ezek nem bűnök. Ez nem lehet bűnöknek, ezek csak egy kis nyomot hagynak az ember lelkén. De ami már bűn, és ezért nem mondjuk azt, hogy a három tisztátalan klipából származnak. Erről már hosszasan beszéltünk, nem fogom most még egyszer elmondani hosszasan, de mindenki tudja, hogy a három tisztátalan klipá, a három tisztátalan héj a forrása minden bűnnek. Erre már nincs ezt már nem lehet másképp csinálni, mint kénytelenek vagyunk, hogy a lelkünk lekerüljön a pokolba, és ott a purgatóriumban legyen része. Mi ez a purgatórium? Ez az úgynevezett megtisztító tűz. Majd mindjárt erre visszatérünk, csak egy kicsit menjünk tovább. Igen, ugyanígy.
Ugyanígy annak, aki képes Tórát tanulni, és fölösleges, üres, hívságos dolgokkal foglalkozik, sem használ csupán a paritja között a büntetés ahhoz, hogy lelkét megtisztítsa, hanem azokra a súlyos büntetésekre van szükség, amelyek speciálisan a Tóra semmibevételéért járnak, azon általános büntetéssel a havas purgatóriumon kívül, ami minden cselekvő parancsolat tisztaságból fakadó nem teljesítéséért jár, ahogy ez második részletesen szerepel.
Húha, ez akkor most még súlyosabb, akkor azt mondjuk most egy másik példa, ha valaki elmulasztja a Tóra tanulást. Mert ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a Tóra tanulásnál, mondjuk az egy olyan micva, ami gyakorlatilag mindig vonatkozik ránk. Ugye azt mondjuk a smában, amit minden nap elmondunk, és én nántam le van neha, hogy tanítsd azt a fiaidnak, vedi bártabam, és beszélj róluk, amikor lefekszel, amikor fölkelsz, amikor úton jársz, amikor lefekszel, amikor fölkelsz. Egy embernek az életében minden pillanatban a Tóráról, az Isten bölcsességére, a Tóráról kell beszélnie, azt kell tanulnia. Aztán később az is írva van, vehe giszöbben, jajmön, lájla, hogy bújjad azt a Tórát nappal és éjjel és nappal. Ami azt jelenti, hogy ez a Tóra tanulás ez egy folyamatos kötelesség. És annyira folyamatos kötelesség, hogyha valaki, ez nem csak egy plusz. Valakinek van egy kis szabad ideje is, akkor azt már a Tóra tanulásra kell kihasználnia. Ha elpocsékolja azt az időt, elmulasztja a Tóra tanulást, akkor ezzel ő egy bűnt követett el. Szintén a Talmud azt mondja, valaki ül a barátjával és tanulnak, és abba adja a tanulást, és azt mondja, ó, de szép az a fa ott kint, akkor ezzel ő egy bűnt követett el, egy nagyon súlyos bűnt követett el. Mi azt jelenti, hogy a Tóra tanulás elmulasztása az nagyon súlyos. Majd erre mindjárt kicsit jobban visszatérünk, de erről nézzük meg, hogy itt mit mond. Azt mondja, hogy itt havas purgatórium jár. Szerinti van a sima purgatórium, és van a havas purgatórium. Ugye a Kabbala ír mindenféle ilyesmit, hogy az ember életének az élete után, a halál után a lélek vagy egy ilyen tüzes purgatóriumon, vagy egy havas purgatórium, vagy akár mindkettő megy keresztül. Mi ennek a jelentősége? Egy kicsit ahhoz lehet csatolni, mint amit az előbb beszéltünk, ugye Egyiptom kapcsán. Annak függvényében, hogy milyen okból követte el vagy azt a bűnt, vagy mulasztotta el megtartani azt a cselekvő parancsolatot, ennek függvénye, hogy milyen büntetést kap a túlvilágon. Ha ez a bűn, ez egy ilyen felhevültségből, egy ilyen túlfűtöttségből, forró vérűségből származik, akkor annak a büntetése, vagy javítása más szóval, az a tüzes purgatórium. Így például valaki, látjuk azt, hogy vannak, amikor az emberek el akar mondani egy nagyon zaftos jó sztorit valakiről, és nem képes leállítani magát. Egy ilyen nagy lelkesedéssel mondja. Szerintem az a tüzes, annak az egy tüzes motiváló ereje van. Azért csinálja, amit csinál. Mert egyszerűen föl van hevülve abban a nagy fölhevülésre, hogy most milyen jó történetet tud valakiről elmesélni, valami lassan harát. Akkor ennek a javítása az a tüzes purgatórium. Ha viszont valaki lustaságból, még egyszer? Tedd közelebb a mikrofon.
A tüzes indítatásból elkövetett sérüléseknek az ellentétje lenne a havas purgatórium.
Jó, igazad van. Az igazság, nagyon jó az észrevétel, az igazság, hogy két több helyen ellentétesen van írva. Vannak helyek, ahol úgy van írva, hogy a negatív tűznek a kioltója az a pozitív, mondjuk hó vagy jég. Vagy ridegség. Ez az, amit az előbb is mondtam Egyiptom kapcsán, ugye, hogy a tüzes kemencét mi hűtötte le, vagy javította ki, az a békák, a hideg békák. De más helyeken pedig az van írva, hogy a negatív, vagy a tisztátalan tűznek a javítása az a tiszta tűz. Úgyhogy ez két, érted a... Tehát azt mondja, hogy olyasmi, ha már tűz van, akkor átváltoztatjuk a tisztátalan tiszta tűzé. Érted? Tehát két ellentétes dolgot látunk. Azt látjuk, hogy mind a kettőnél nem mindegy, hogy hogyan követted el a bűn, mert annak függvényében, hogy mi volt az, ami rávett a bűnre, ennek függvényében, hogy milyen büntetést kapsz. Csak egyes helyeken úgy van, hogy a tűzért kapsz vizet, más helyeken pedig úgy van, hogy a tűzért kapsz tiszta tüzet. Érted? Most nem akarok részletesen belemenni, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, ami azt jelenti, hogy az elején, amikor nagy a felhevültség, először is le kell hűteni téged, és mitől már lehűtöttek, akkor átválthatsz abból a tisztátalan tűzből a tiszta tűzbe. Mondjak egy példát. Vannak emberek, akik nagyon ilyen forróvérű emberek. Azoknak az embereknek, és mit tudom én, most mondjuk egy példát, valaki egy ilyen forróvérű ember, imád bulizni, elmegy egy ilyen buliba, és ott úgy bulizik, hogy csak na, hát egy jó rakás bűnt is elkövetett a bulizás közben, ugye a bulizás önmagában még nem bűn, De hogyha úgy kibulizza magát, hogy csak na, akkor nem lehet neki azt, hogy figyelj, most váltsál már át, és a bulizásból egyenesen gyere a zsinagógába, és nagy felhezüléssel és lelkesedéssel kezdj el imádkozni. Ez nem megy. Nem lehet egyből azt a lelkesedést átvinni, a tisztátalan lelkesedést tiszta lelkesedésben. Mit kell neki csinálni? Azt mondja, figyelj, először is tessék abba hagyni. Tessék egy kicsit lenyugodni. De ő nem tud örökké ilyen maradni, nem tud örökké hideg maradni, mert ő a természeténél fogva egy felhevült, egy forróvérű ember. Azt mondja neki, figyelj, először nyugodj le, egy kicsit tartsd magad távol ezektől a felhevülést okozó, vagy van együtt járó bűnöktől, és utána ugyanezt az erőt és lelkesedést, ami benned van, át tudod váltani a pozitív oldalra. Érted? Ahó, Péter? Csak ha nem reagálsz, én nem látom, hogyha bólogatsz, csak ha annyira nem tiszta nálam a kép. Jó? De akkor azt látjuk, hogy ez a két, erről a két purgatóriumról van szó. A tüzes purgatórium és a havas purgatórium, és mind a kettő annak függvénye, hogy az ember milyen módon ejtett sérelmet, sebesülést a lelkén, ennek függvénye, hogy aztán milyen büntetésben, vagy milyen javítási folyamatban részesül. Van esetleg ezzel kérdés? Ezekkel a eddigekkel a kapcsolatban kérdés?
Én nekem van egy kérdésem, de még jócskán visszamenve oda, hogy érzékelhető-e a lelkisérülés vagy sem.
Igen.
És változatlanul nem tudom, hogy mi a válasz erre. Azért nem, mert azt mondtad, hogy ebben pontosan az a veszély, hogy a mércénk mozog vele együtt.
Lefelé.
Mondjuk azt, hogy valaki egy Walkman-t hallgat, és sérül a hallása. Felerősíti a Walkman-t, tovább hallgatja, és ez így megy. És vajon ő észreveszi, hogy felerősítette? Nem veszi észre, mert pont azért nem veszi észre, mert a mércéje folyamatosan igazodott hozzá. Tehát most mi a válasz? Észre lehet venni, vagy nem?
Ez csak nézőpont kérdés. Ő nem tudja észrevenni, mert az érzékszervei romlanak. De a tény az, hogy romlik. Szóval mondjuk esetleg egy másik ember észre fogja venni. Kívülről észre lehet venni.
Az volt az alapkérdésed, hogy értem, tehát hogy egy külső személy észre fogja, persze.
Igen, és egy idő után, hogyha ő leül, és egy kicsit elgondolkodik, és megáll az életben, akkor ő is észre fogja venni. Csak ahhoz kell, hogy egy picit megállj parancsoljon magának. Jó? Jó. Akkor folytassuk. Most ugye azt mondtuk, hogy a Tóra tanulás az egy borzasztó fontos dolog, és most erről lesz szó még az utolsó két bekezdésben. A Tóra tanulás az borzasztó fontos. Miért fontos a Tóra tanulás? Mit mondtunk erről? Esetleg valaki emlékszik, valaki akar erről egy pár szót. Miért ennyire fontos a Tóra tanulás? Egy pillanatig se szabad abba hagyni. Ez egy olyan nagy micva, az is írva, hogy a Tóra tanulás az minden micvával felér. Ez miért ennyire lényeges? Ugye azt tudjuk, hogy... Igen? Mondjad?
Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolatteremtésnek az eszköze. Tehát minél jobban elmélyedünk benne, annál nagyobb az esélyünk, hogy a kapcsolatot föl tudjuk venni.
Így van. Sőt, ezt még tovább viszik, és azt mondjuk, hogy a Tóra tanulás az nem csak egy eszköz a kapcsolat felvételére, az maga a kapcsolat. Ugye azt mondtuk, hogy azért ennyire lényeges a Tóra tanulás, mert a közhiedelemmel ellentétben a tanulás, a Tóra tanulása, az nem csak egy eszköz arra, hogy én okosabb legyek és több mindent megtudjak, hanem az maga, amikor a Tórát tanulom, azt mondja a Zohár ugye, hogy a Tóra és Isten az egy. És ezért, ha egyesülni akarok Istennel, ha azt akarom, hogy mi ketten egyesüljünk, hogy átöleljem Istent, akkor Tórát tanulok. Mert a Tóra tanulás közben az én agyam mit teljesen körbeveszi Istent, körbeveszi a tanult anyagot, és az foglalja le az agyamat. Látjátok az agyamat? Ha-ho, megszakadt nálam a hang.
Most teljesen le vagy állva. szakadozva vagy, igen.
Jó, tehát akkor látom a tóra tanulás közben az agyam teljesen le van foglalva a tanult anyaggal, és a tanult anyag is befolyásolja az én agyamat. Ez egy olyan kapcsolat, egy olyan átölelés, egy dupla átölelés. És ezért ez egy közvetlen kapcsolat Istennel. Ha én ezt elmulasztom, elmulasztom a kapcsolatot Istennel. És ezért ennyire fontos a tóratanás. A tóratanás nem csak egy eszköz arra, hogy megtudjam azt, hogy hogy kell a szombatot tartani, vagy hogy kell a kóserságot tartani, vagy hogy mi történt Egyiptomban, vagy ilyenek, hanem ez, azt mondtuk, hogy ez Isten bölcsessége, Isten és az ő bölcsessége az egy, tehát ha Istennel egyesülni akarsz, tanulj Tórát, mert a tóranulás idején a Tóra teljesen egyesül a te fejeddel, és akkor egyesülsz magával Istennel. Ezért, ha elmulasztod a Tóra tanulást, akkor az egy probléma. Akkor elmulasztod az Istennel való egységet. Most tovább menjünk, és azt mondjuk, ha arról van szó, hogy nem csak fölösleges fecsegéssel mulasztottad a Tóra tanulást, hanem Tóra tanulás helyett valami mást, egy világi tantárgyat tanultál, az még súlyosabb. És először olvassuk el, utána erről kicsit részletesen beszéljünk. Akkor kérem Katinkát, folytassad, és vedd magadhoz a mikrofon.
Ugyancsak a világi tudományokkal való foglalkozás és a Tóra tanulás szempontjából üres fecsegésnek számít, ahogy ez a Tóra tanulásának törvényeivel, mint kiukat számít Tóra, nem foglalkozik. Sőt, a világi tudományokkal való foglalkozás még sokkal rosszabb, mint az egyszerű üres fecsegés, mivel ez a mindennapos hiába való beszédkiváló az isteni életnek levegő elemekből eredendő tulajdonságait, vagyis az érzelmeket fertőzi meg a logotipának a fölösleges fecsegéshez tartozó részével, amely az állatias lélek rossz levegő eleméből fakad, ahogy ezt már említettük, de nem érinti a habbal intellektust, bölcsesség értelme üres, isteni lelkében, lévén ezek csak üres értelmetlen szavak, amiket a balgányos és tudatlanok is képesek mondani. Ezzel szemben a világi tudományokkal való foglalkozás betörölti és megszentségteníti az ember isteni lelkének habbal intellektuális részét is, azzal a nogakritával, ami ezen tudományokban van, és ami az és ami az edények törésekor, spirálta szélén kerül oda, ami tulajdonképpen a szent tudomány hátsó részének számít, vagyis annak szüksége, ahogy egy ismeretes
szüksége. Jó, akkor most megpróbálom összefoglalni közérthető szavakkal. Amikor az ember csak üresen fecseg, akkor ez egy érzelmi dolog. Az egy érzelmi indítatású dolog, és az érzelmeit foglalja le, és ezért csak érzelmi szinten sérül a lelke. De amikor nem tórai, hanem világi tudományokkal tölti meg az agyát, akkor az értelme is, az értelmi szinten történik, ami történik, és ezért az értelmi szinten történik a sérülés. És ezért a sérülés még súlyosabb bizonyos szempontból, mint hogyha csak üresen fecseg. Most nem látom az arc kifejezéseiteket, de gondolom, hogy most mindenki egy kicsit meg van lepődve. Akkor ezek szerint nem lehet foglalkozni semmi más tudománnyal, csak tórai tudományokkal? Nem lehet tanulni világi tudományokat? Ugye megnézzük a történelmet, azért nagyon sok komoly rabbi volt, nagyon komoly tudású világi tudományokban is. Maga Maimonides, ugye tudjuk, hogy egy híres orvos volt, az is írva van, akik a Sanhedrin, a 71 tagú bíróság tagjai, azoknak nagyon sok nyelvet kellett tudni, és minden tudományban otthon kellett lenniük, akkor mi és egyáltalán ez olyan szokatlan, úgy tűnik, mint hogy ő ellenezné a világi tudományokat. Nem erről van itt szó, csak arról van szó, ez pontosan ugyanolyan, mint az evés. Enni? Tilos enni? Szerintem nem. Enni nagyon jó, csak nem mindegy, hogy hogyan eszel. Szerintem, ugye, amikor elolvastuk azt, hogy az evés által milyen, ha az ember állatiasan eszik, akkor micsoda büntetések, vagy micsoda sérelmeket okoz ez a lelkének, az ember meg egy pillanatra azt mondhatja, hogy hoppá, akkor nem szabad ennem. Tilos enni? Hát ezek a zsidók annyit esznek, hogy csak na. Ismertek az a híres viccet, hogy minden zsidó ünnep arról szól, hogy meg akartak minket ölni, nem most sikerült nekik, bulizzunk egyet, együnk egy jót. Minden, az zsidók annyit esztek, hogy csak nem szar enni? Hogy kell ezt érteni neki? Nem, nem azt mondjuk, hogy nem szabad enni. Az öncélú evés az nem jó. Azt mondjuk, ugyanerről van szó a világi tudományoknál is. Világi tudományok öncélúan nem jók. Akkor hogyan jók? Nézzük meg, hogy hogyan jók. Olvasd a végéig, Katinka, kérlek. Így van. Szerintem nagyon egyszerű. Ha nem öncélú a tanulás, hanem egy, azért tanulsz, hogy meg tudjál élni belőle. Kettő, azért tanulsz, mert ezzel a tanulással is bővíted azokat az ismereteket, ami az Istenhez közel hoz. Szerintem, hogy a Sanhedrin tagjainak ismerni kellett a világi tudományokat, mert ezzel egészült ki a tóra tudásuk. Ha egy rabbi, mondjuk például a Báruch, ugye nagyon szereti a orvos etikai kérdéseket, és ehhez szükségesen elég nagy orvosi tudást is összeszedett már. De ez a legszebb példája annak, hogy egy világi tudományt hogy tudsz részesévé tenni a tórának. Hiszen minden tóra. A Tóra az élet minden területéről, és az élet és a világ minden kérdéséről beszél, és ezért bármit tanulsz, ha azt a tórai szemszögből vizsgálod utána, akkor ezt részévé tetted a Tórának. Ugye van azért a híres történet, ez csak egy eléggé szélsőséges eset. De ugye a Talmud elmeséli, hogy az egyik nap a tanházban vita volt a bölcsek és a tanítványok között, hogy valamilyen házas élettel kapcsolatos kérdésben. És nagy vita volt, ugye ezt a témát tanulták, az ezzel kapcsolatos szabályokat és előírásokat. És az egyik rabbi hazament aznap este, és elvonult a hálószobába a feleségével, és éppen aktus közben észrevette, hogy az egyik tanítványa ott leskelődik az ágy alatt. És egy kicsit csodálkozott, hogy ez egy ilyen nem igazán illő dolog, és megkérdezte, hogy mondta, mit csinálsz itt? Hogy képzeled ezt? És én azt mondja neki, ne haragudjon, rabbi úr, de ez is tóra, és nekem kötelességem tanulni. Szerintem ő azt akarta, ez egy szélsőséges eset, és nem azt mondja itt a Talmud, hogy ezt így kell cselekedni, de azt akarja mondani, hogy az élet minden területe kapcsolódhat a tórához, hogyha úgy állunk hozzá. Most, és ezért a világi tudományokkal pontosan ugyanaz a helyzet, mint az eléssel. Ha olyan nem öncélú az evés, ha nem öncélú a világi tudományokban való elmélyülés, hanem azért, hogy ezzel jobban megértsd a körülötted levő világot, és jobban, még jobban értékeld Isten nagyságát, vagy hogy jobban értelmezi tudjál tórai passzust, legyen az történelem, biológia, fizika, bármi, akkor ez részévé válik a tórának, és ezzel csak te jót teszel. Végül is az egész, amit eddig tanultunk, az elmúlt pár fejezetben, ha össze akarjuk foglalni egy-két mondatban, akkor arról szól, hogy az életnek egy tudatos életvitelnek kell lennie. Ne legyenek spontán dolgok, és ne legyenek öncélú dolgok. És a spontán alatt nem azt értem, azt hiszem, ne legyenek olyan dolgok, ami impulzusok, elnézést. Ne impulzusok szerint éljük az életünket, hanem tudatos legyen az életre. Amikor csinálok valamit, akkor a legapróbb dologtól, a legfontosabbig, abban legyen egy céltudatosság, valami, ami összeköti az életemet, ami egy csokorrá teszi ezt az életet, és ettől lesz az élet nem csak Isten szemében értékes, hanem a mi saját szemünkben is. Ha megnézitek, az emberek életében az egyik legnagyobb probléma, legalábbis szerintem, az, hogy nagyon sok minden van az életben, az élet nagyon sok részletre tagozódik, és nem nagyon sok esetben nem tudjuk összeegyeztetni ezeket a különböző részleteket. Nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük, hogy minek hol a helye, hogy mit, mikor, és hogyan, és mennyire, hova tegyem a hangsúlyokat, a mérlegnek melyik oldalára mit tegyek. És ebben segít engem ez a fajta életvitel. Azt mondja, figyelj, az életnek minden területe, legyen az az evés, vagy legyen az a világi tudományok megismerése, vagy a munka, minden egy csokorban van, minden egy fának a törzséből nő ki, és ezért az életedben nem lesz egy állandó ilyen feszültség a áhítatos ima és a zabálás között, az evés között, mert úgy fogod megélni, hogy mind a kettő ugyanazt azt a célt szolgálja. Értitek? Az embereknek akkor van problémájuk, hogy ezek a dolgok ellentéteknek tűnnek. Az ember úgy érzi, az előbb még olyan áhítatosan imádkoztam, és most pedig úgy zabálok, mint egy állat. Ez hogy lehet? Hogy lehet az, hogy ez a két dolog? Azt mondja neki, figyelj, enned mindenképp kell. És jót enni is nagyon fontos. Ez az evés, ez legyen egy tudatos életvitel része. És ez nyilván itt egy-egy példát mond, de mindenki a maga életében le tudja fordítani, hogy ez hogyan tudja megvalósítani a maga életében. Gyakorlatilag most ebben a 8. fejezettel lezártuk egy kicsit ezt a témát, mert később vissza fog még térni ide a tánya, de a továbbiakban már a következő pár fejezetben egy kicsit még gyakorlatiasabb ilyen életviteli tanácsokkal fog ellátni bennünket, hogy hogyan kezeljük a rossz ösztönünket, hogyan próbáljuk, hogy néz ki ez a harc a jó és a rossz ösztön között az élet során. Úgyhogy ez az, ami még itt lesz. Most van itt egy olyan fogalom, amire nincs időnk már, hogy ma megbeszéljük. Azt mondja, hogy ezek a tudományok, ezek az edények törésekor kerültek oda, hogy mi ez az edények törése, a svirata kélim, ezt remélem, hogy a jövő alkalommal az óra elején meg fogjuk beszélni, ez egy nagyon lényeges fogalma a kabalának és a haszid filozófiának. Vannak esetleg kérdések a ma elhangzott anyaggal kapcsolatban, vagy bármi mással? Az utolsó mondatot ismételd meg, ha egyszer mi?
Tehát, hogyha van lélekvándorlás, és a lelkünk az egy másik testbe kerül, akkor mi közben, hogy időzünk a genédemben?
Jó, először kis javítás. Azt mondtad, hogy megéri nekünk a pokolban szenvedni, azért, hogy utána felkelünk a Gánédenben, és ott várjuk a messiást. A Gánéden nem a messiás várásról szól. A Gánéden önmagában ez az élvezet, amit a lelkek élveznek a természetes környezetükben, mint amikor egy gyerek hazatér. Tehát nem, nincs köze a messiás váráshoz. Az, hogy a lélek, látom, hogy... Hogy?
Nem, semmi, oké, jó.
Az, hogy a lélek esetleg újból lejön a földre. És akkor azt kérdezem, mit ért ez az egész? Ha nem is, nincs is ide a Gánédenbe lenni. Mit ért ez az egész? Látom, ez a lélekvándorlás sokakat nagyon izgat. Én megismételném, a lélekvándorlás az nem ugyanaz a lélek, amelyik lejön második alkalommal. Úgy kell elképzelni, hogy a kabala mondja, hogy van 600 ezer lélek, ebből a 600 ezerből minden egyes lélek az inkább egy ilyen anyalélek. Mert szerintem egy valami, amiből lejön egyszer egy, aztán egy másik, aztán megint. Ez nem ugyanaz az ember, aki lejön. És ezért ennek az embernek mindenképp fontos ez a megtisztulás. 3. Maga a megtisztulás, az nem csak azért fontos, hogy utána tiszt... Most képzeld el! Ha te elmész és bepiszkolódsz mondjuk kint az utcán, hazajössz, akkor nem csak azért tisztálkodsz meg, hogy utána a tisztaságban de jó lesz otthon ülni a fürdőkádban, hanem azért tisztulsz meg, mert fontos a tisztaság. Mert amint hazajössz, az első dolgod észreveszed, hogy milyen piszkos vagy, akkor rájössz, hogy mennyire fontos. Az, hogy utána megint ki kell menni az utcára, és esetleg előfordulhat, hogyha rosszul fogod venni a lépteidet, megint belerépsz egy pocsolyába, vagy belerépsz egy kutya ízébe, megint össze fogsz piszkolódni, az már egy másik kérdés. De egyrészt senki nem mondta, hogy muszáj belelépned a kutyatrucsiba, amikor lejössz újból. Végélheted elvileg úgy az életed, hogy egyszer se lépsz bele. Másrészt, jó, és akkor ha én most belegondolom, hogy hányszor léptem bele kutya ürülékbe, akkor Rájövök, hogy lehet nem is értem volna meg a kutya egyes belelépése között megtisztítani a cipőmet, úgyis majd még egyszer belelépek. Ez nem logikus.
Akkor most én jövök még egyszer, vagy nem én?
Jó, akkor mondom. Egyrészt nem teljesen te jössz le, másrészt, ha teljesen te jönnél le, akkor is van válasz a kérdésedre, az, hogy a tisztosság önmagában fontos. De nem teljesen te jössz le, különben. Ez olyan, mint hogyha próbálok erre egy, mondom, ez a legjobban úgy lehetne venni, hogy van mondjuk 600 ezer gyertya, és ebből a gyertyából mindig kivesznek egy kis, a gyertyából oda mennek, és levesznek egy lángot belőle. Szerintem ez nem maga az egész lélek, hanem a léleknek egy aspektusa. Annak az egész léleknek egy aspektusa, amelyik lejön, visszakerül, és az az aspektus már nem jön le még egyszer, hanem esetleg egy másik aspektus. A fának van 600 ezer fa, egyszer leesik egy levele, aztán egy másik levele, aztán egy harmadik levele, azokat a leveleket meg mindig aztán visszarakják.
És elképzelhető, hogy valakinek a megtisztulás majd a pokol az örökké
tart? Nem. Nagyon bár örülök a kérdésnek. Nincs ilyen. Ezért van az a hagyomány, hogy 11 hónapig mondjuk a kádist, mert a maximum a hagyomány szerint, amit el lehet tölteni a pokolban, az 12 hónap.
És ez csak a zsidókra vonatkozik, vagy mondjuk Hitlerre is?
Egyrészt, azt nem tudom, hogy esetleg vannak kivételes esetek, amelyek nagyon-nagyon-nagyon kivételesek. Például írva van ilyesmi Ahávról, aki nagyon a leggonoszabb királya volt Izraelnek. Ugye az ókorban, hogy mit tudom, tűz volt a sírjánál, és nagyon szörnyű, tehát hogy nagyon sokáig kellett ott lenni. Most nem emlékszem a részletekre, de hát ugye azért lehet, hogy vannak egyes kivételek. De hogy ha valaki nagyon bűnös, esetleg tovább kell maradnia, nem tudok ilyenről. És az, hogy Hitlerdel mi van, nem vagyok ilyen... hogy mondják, lélek, hogy én most megmondjam, hogy ez a Hitler, ez ki volt, mi volt, hogy volt, ez mennyire szabad akaratból csinálta, hogy mennyire isteni, ezt nem tudom. Ebben nem tudok állást foglalni.
Kérdezzem meg azt, hogy azt mondtad, 600 ezer lélek van. Nyilván emberből nem ennyi van.
Ez most zsidó lélek.
Az egy rész lélek, vagy...
Ilyen értelemben rész, igen. Nem azt jelenti, hogy te nem vagy teljes ember, de igen. Szerintem egy anyaléleknek egy szikrája.
Ez az anyalélek, ez teljes értékű lelkeket terem?
Igen.
Vagy...
Jó. Akkor köszönöm szépen a kellemes estét és időtöltést, és a jövő hét szerdán ismét ugyanitt, ugyanekkor. Viszontlátásra mindenkinek! Sziasztok!